Azok, akik tartós párkapcsolatban élnek, gyakrabban érzik magukat boldognak, illetve elégedettebbek az életükkel.
Ez talán egy közhely is lehetne, ha nem egy olyan társadalomtudós mondaná, aki kifejezetten ezt a kérdést kutatja. De hogy csavarjunk egyet a nézőponton, a mai vendégem Rövid Irén szociológusként nem a boldog párkapcsolatban élőkkel, hanem a szinglik helyzetével foglalkozik. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 212. adása. Mindjárt indul a beszélgetés arról, hogy mit árulnak el a népszámlálási adatok a szinglikről, hogy hogy néz ki Magyarország szingli térképe, és hogy egyáltalán hogy tudják megfogni a szociológusok a boldogság kérdését. De előtte két info, az egyik az elmaradhatatlan. Köszönöm a patreon.com/szertár oldalon támogatóknak, hogy egy jelképes havi előfizetéssel hozzájárulnak a szertár működési költségeihez. Óriási segítséget jelent. Ha te is közéjük tartoznál, patreon.com/szertár. Köszönöm. A másik pedig, hogy egy szuper programra felhívjam a figyelmeteket. Március 30-án kedden este 6-tól lesz lehetőségem élőben beszélgetni 5 fiatal kutatóval. A Ludwig Múzeum és a British Council ugyanis engem kért fel, hogy moderáljam a TED láthatóvá a tudást versenyük hivatalos díjátadóját. Mivel korábban a verseny zsűrizésében is részt vettem, a pályázatokat már ismerem, és most alig várom, hogy találkozzak a versenyzőkkel is. Barta Karola pályázata a madárhangokat vizualizálja, és így mutatja be a madárénekek felépítését és változását. Angyal Olivia szürreális erdélyi gyermekkönyv illusztrációkkal foglalkozik. Ez egy elég jó téma, és a megvalósítása is elég egyedi. Egy fraktálszerűen felépülő térkönyvvel pályázott, amihez foghatót még csak nem is láttam korábban, úgyhogy wow. Mezriczki Marcell a deepfake videókra koncentrál. Ez volt nekem talán a legbizarrabb munka. Nem a kutatás maga, hanem az eredmények, hogy mennyire képes az ember megkülönböztetni a manipulált felvételeket. Hát nem spoilerezek, de ezek után szerintem sejtitek a választ. Erdős Sándor neve talán ismerősen csenghet nektek, hiszen volt korábban vendég itt a Szertár Podcastben. Ő a VR doki, aki a gyermekonkológián segíti a gyerekek gyógyulását azzal, hogy virtuális valóságjátékok segítségével oldja a szorongásukat, és egyben segít nekik megérteni, hogy mi is játszódik le a testükben, hogy hatékonyabban tudjanak megküzdeni a betegségükkel. És végül Lawson Adrien egy virtuálisan mókolható Galton deszkával indult, ami elég jó képet ad arról, hogy hogyan befolyásolja sok-sok apró társadalmi hatás összjátéka, hogy kinek milyen esélyei vannak megfelelő egészségügyi ellátáshoz jutni, mondjuk egy COVID-pandémia idején. Velük beszélgetek majd március 30-án kedden a 18 órától kezdődő eseményen élőben. A linket megtaláljátok az adás leírásában. És most szinglizzünk! Sokan tudjátok, hogy két hetente pénteken a Memóval közösen csinálunk egy élő kvízjáték sorozatot a Szertár YouTube csatornáján. Cikkei Marcival szoktunk versenyezni, hogy ki tudja jobban megválaszolni a különböző szakterületekről hívott vendégek kérdéseit. A március 12-i adásban Rövid Irén szociológus volt az egyik vendég, aki a szingli kérdéssel foglalkozik. Hát elsőre nem mondom, hogy nem lepett meg a téma, de ezzel gondolom nem vagyok egyedül.
Igen, persze, nagyon sokszor felteszik nekem a kérdés, hogy miért foglalkozom a szinglikkel, meg néha egy kicsit így már félve is fogalmazom meg, nehogy valakit elijesszek, de igen, tehát egyébként nagyjából így 4 évvel ezelőtt született meg bennem ez a gondolat, hogy szétnéztem így a környezetemben, és azt láttam, hogy az ismerőseim közül is nagyon sokan vannak, akik így, hát valaki már megtalálta a párját, de nagyon sokan keresik, és szeretnének párkapcsolatban élni, de valamiért nem találják, és igazából egy kutatóként az is fontos volt a számomra, utána jártam, megnéztem, hogy vannak-e adataink így a magyar szinglikről, mit tudunk, és azt láttam, hogy a 2000-es évek első felében volt így Magyarországon az első szingli kutatás, és azóta úgy nem nagyon voltak ilyen átfogó, ilyen részletes adataink a magyar szinglikről.
Hogy néz ki egy ilyen kutatás? Felmegy az ember valami ismerkedős oldalra, és szépen megszámolja, hogy hányan vannak. Ez lehet mondjuk az egyik irány, de az gyanítom eléggé torzít, hiszen ott azok vannak, akik mindenképpen szinglik, de a népesség arányosan ezt hogy lehet megmondani, hogy ki az, aki szingli, meg ki az, aki nem?
Hát egyrészt amúgy azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy a kutatásom eddig meglévő adatokra épült, a névszámlálásnak az adatait használtam fel. A névszámlálásról azt biztos sokan tudják, hogy ez az egyetlen teljes körű felvétel így Magyarországon. Legutóbb egyébként 2011-ben volt, és általában 10 évente szokott erre sor kerülni, és én ezeket az adatokat használtam fel, értelmeztem egy kicsit másként, mint ahogy szokták. Egyébként, ha ezeket az adatokat használják, akkor általában az egyedülállókat, az egyedül élő személyeket szokták vizsgálni, de az egyedülállók egyébként egy elég ilyen összetett csoport, mert mindenki beletartozik, aki egyedül él, tehát statisztikai értelemben ez az egyedülállóknak a fogalma, tehát életkortól, akár családi állapottól függetlenül mindenkit egyedül élő személynek, egyedülállónak tekintünk statisztikai értelemben.
Viszont hétköznapi értelemben nem azt mondjuk, hogy mit tudom én a szomszédnénire, hogy akkor ő szingli, hanem ő nem tudom, egyedülálló, és ennyi. Tehát, hogy hétköznapi értelemben azért más elképzelésünk van egy szingliről.
Persze, tehát egyébként igen, tehát sok mindenkinek, szerintem mindenkinek él talán a fejében egy kép, hogy néz ki egy szingli. Egyébként a hétköznapi szóhasználatban a két fogalom, az egyedülálló és a szingli nagyon sokszor így összemosódik, pedig láttuk is a statisztikai értelemben is, nem teljesen ugyanaz a két fogalom, illetve ami még nehézséget okoz, hogy a kutatások során sem használják ugyanazt a fogalmat, tehát nagyon sok szingli fogalom létezik, ami mi részben nyilván olyan szempontból talán előnyös is, meg számomra is előnyös volt a kutató munkám során, hogy nagyon sok szingli fogalom van, és ezekből én is tudtam úgymond meríteni, és meghatározni a saját szingli fogalmamat.
Hát ez így nagyon egyszerű, mert akkor bármelyik kutató akar egy új kutatást, előjön egy új fogalommal, és annak megfelelően kutat valamit. Nem, viszont így nem lehet összehasonlítani őket.
Persze, de egyébként, tehát azért vannak, nyilván van korábbi kutatásokra építettem én is, tehát van ennek egy nagyon komoly szakmai háttere ennek a kutatásnak. Igen, tehát sajnos azért nyilván ennek az a nehézsége, hogy nem tudunk nagyon nemzetközi összehasonlítást tenni a témában, tehát nagyon sok kutatás van, többféle szingli fogalom is, többféle számok, többféle módszertan, emiatt az, hogy pontosan el tudjuk helyezni mondjuk Magyarországot, ilyen helyzet ebből a szempontból azért problémába ütközik, ugyanakkor a 2011-es népszámlálásnak az adatait felhasználtam arra, hogy legyen egy átfogó képünk mégiscsak ilyen nemzetközi téren is. Itt, ahogy már említettem, ezeket az egyedülálló, tehát az egyszemélyes háztartásoknak az arányát tudjuk megnézni. Ez nem teljesen ugyanaz egyébként ez a két fogalom, tehát mint az egyedülállók egy szűke körét vizsgáltam, de mégis, hogyha az egyszemélyes háztartásoknak az arányát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyjából mi középmezőnyben helyezkedünk el így az uniós tagállamoknak a rangsorában, tehát nálunk 2016-ban egyébként 10-ből 3 háztartásban nagyjából egy személy élt.
Ó, és hogy néz ez ki máshol? Tehát mondod, hogy középmezőn kik a legkevésbé szinglik, és kik a legegyedülállóbb nép az EU-n belül?
Igazából az észak-európai országokra szokták leginkább mondani, tehát ott a legmagasabb a szingliknek az aránya. Ha az országokat nézzük egyébként, Lettország, illetve Svédország emelkedik ki leginkább, ott 40%-ot is meghaladja, nem a szingliknek, hanem az egyszemélyes háztartásoknak az aránya, tehát itt benne van mindenki, tehát életkortól és családi állapottól függetlenül, aki egyedül él. A legkevésbé pedig így a déli országok azok, ahol dél-európai országok, ahol a legkevesebb szingli éli élet, vagy de pontosabban egyedülálló a 2011-es népszámlálásnak az adatai szerint.
Tudom, hogy ez egy deskriptív munka inkább, de van tipped arra, hogy miért?
Nyilván sok minden befolyásolja itt a szingliknek, vagy az egyedülállóknak az arányának kapcsolatnak az alakulását. Itt az északi országokkal kapcsolatban azért mindenképpen meg kell azt említenünk, hogy ezek azok az országok, ahol alapvetően a fiatalok sokkal hamarabb hagyják el a szülői házat, tehát sokkal hamarabb önállósodnak, mint a többi országban, tehát itt részben ez okozhatja. Szerintem lehet ez is igen az oka annak, hogy ott mondjuk ott élnek arányaiban a legtöbben egyedül.
Tehát akkor ebben a statisztikában nincs benne az, hogy ki az, aki párkapcsolatban él, és ki az, aki csak simán egyedül él ezek szerint, mert ha ezek szerint egy olasz 35 éves, nem tudom, ilyen sztereotipikus fickót elképzelünk, aki még mindig a mammával él, akkor lehet, hogy neki van párkapcsolata, de egyébként a régi családjával él.
Igen, ezek az egyedül élőknek az arányát jelenti, tehát amikről most beszéltünk, erre van nemzetközileg is összehasonlítható adatunk, egy kicsit így el tudjuk helyezni mégiscsak a magyar helyzetet is, tehát nem ugyanaz a két fogalom.
És ki neked a szingli?
Nekem azok a szingli, tehát én azokat tekintettem szinglinek, akik így a már említett adatokat használva, tehát a 2001 és a 2011-es népszámlálás, majd még 2016-ban egyébként volt egy ilyen kis népszámlálások mikrocenzusunk. Ezeknek az adatoknak az eszmei időpontjában, tehát akkor még 20-39, illetve 40-49 évesek voltak, nem kötöttek még házasságot, tehát nőtlenek, hajadonok voltak, nem volt tartós párkapcsolatuk, se gyermekük, és egyedül éltek.
A tartós párkapcsolatra rákérdez a népszámlálás? Én nem emlékszem rá, hogy ilyen kérdés lett volna, de akkor ezek szerint igen?
Nem kimondottan így a tartós párkapcsolat fogalmazódik meg, hanem az élettársi kapcsolatokra kérdezünk rá, és azt is vizsgáljuk, hogy az együtt élő élettársakon kívül van esetleg külön háztartásban élő élettársad, tehát élettársa valakinek. Tehát ez az élettárs tekintető ebben az értelemben, az én értelmezésemben úgymond tartós párkapcsolatnak.
Akkor az elváltak ebben nincsenek benne?
Hát most először én azokat vizsgáltam, akik még nem kötöttek házasságot, tehát a házasságkötés előtt álltak, úgyhogy most ezek az adatok, amiket az a kutatásom első fázisában a nőtlenek hajadonokat tekintettem szinglinek, de később egyébként így a doktori kutatómunkám során már egy kicsit módosítottam ezen a fogalmon, illetve említetted itt a beszélgetésünk elején a randivonal.hu-t, igen, közös szingli térképet még nem nekik készítettem, a szingli térképet igazából így mindenkinek, aki szerintem érintett, szerettem volna nekik elkészíteni, illetve most valóban a randi vonal táskás oldalal végzünk egy közös szingli kutatást, ez még zajlik, de hamarosan meg lesznek a friss adataink is.
Gondolom ez egy aranybánya egy ilyen kutatás, egy randikra szakosodó vagy táskeresésre szakosodó oldalnak.
Hát igen, közösek a céljaink, tehát mind a ketten szeretnénk az, hogy akik szeretnék megtalálni a párjukat, ők meg is találják, úgy meg szeretnék megismerni közösen egy picit ezt a párkereséssel kapcsolatos hát változásokat, hogy szerintem úgy, aki most talán ebben az élethelyzetben van, tehát szingli, vagy mostanában az volt, akkor tudja, hogy mennyit változott most minden körülött, hogy teljesen más most szinglinek lenni, mint néhány évtizeddel korábban. Úgyhogy emiatt is döntöttünk úgy, hogy megvizsgáljuk ezt az élethelyzetet.
A szinglik jelenléte, szingli lét, az egyedüllét, az mióta jelent olyan problémát, hogy erre ennyire koncentrálni kell? Mert hogy egész új keletű fogalomnak tűnik nekem, nem tudom, hogy a szociológusok használták-e mondjuk a 60-as években, vagy a előző századfordulóján, tehát hogy voltak-e ezzel rokon fogalmak, és vizsgálták-e ezt korábban, vagy valóban így a 2000-es évek környékén jött be esetleg?
Hát egyébként a 1970-es években jelent meg a szingli kifejezés Európában, az Egyesült Államokból származik, tehát ott használták legelőször. Korábban egyébként, ami érdekes, hogy a függetlenséget azonosították a szinglikkel, igen, tehát pozitívan tekintettek így a szinglétre. Először amúgy, tehát azokra a személyekre használták a szingli kifejezést, akik így saját maguk választották ezt az életformát, és de egyébként ez a 1990-es évektől változott meg ez a pozitív kép, és utána egyre inkább negatívabbá vált a szingliknek a megítélése, akkor már inkább úgy tekintettek rájuk, mint akiknek az életében a leginkább a szórakozás a legfontosabb. Úgyhogy ez átalakult, és egyre negatívabbá vált.
Ahogy így mondod, hogy akinek a szórakozás a legfontosabb, így meg valószínűleg sokaknak él ez a kép a szinglikről, hogy parti felelőtlenség, stb. Viszont vannak olyan munkáid, ahol kifejezetten arra koncentrálsz, sőt, minden munkádban kifejezetten erre koncentrálsz, hogy a jólét, illetve a jól lét, az hogyan függ össze azzal, hogy valaki párkapcsolatban van, vagy egyedülálló. Ott azért nekem, ahogy átfutottam ezeket, nem az jött le, hogy az egyedül lét az arról szól, hogy minden öröm és boldogság.
Nem, igen, valóban, tehát a korábbi kutatások, ilyen külföldi kutatások is azt mutatták, hogy azok, akik tartós párkapcsolatban élnek, gyakrabban érzik magukat boldognak, illetve elégedettebbek az életükkel, úgyhogy én is megvizsgáltam ugyanezt a kérdést így a 2016-os mikrocenzus kisnépszámlálásnak az adatai alapján, és én is egyébként azt találtam, hogy valóban, tehát a házasságban, különös, tehát a házasságban és a élettársi kapcsolatban élők egyébként ők boldogabbak voltak, és gyakrabban érezték magukat boldognak, illetve elégedettebbek voltak az életükkel. Tehát egyébként amúgy a két szingli csoport között is, mert hogy a 20-as és a 30-as éveiben járó szingliket külön vizsgáltam, illetve a 40-es éveiben járó szingliket is megnéztem ebből a szempontból, és közöttük is amúgy talán láttam különbségeket. Tehát a fiatalabb, úgymond fiatalabb korcsoportba tartozó szinglik, ők boldogabbak voltak és elégedettebbek a 40-es éveiben járóknál. De egyébként ez korcsoporttal, az életkorral is összefüggésbe hozható, mert úgy összességében a társadalomban elmondhatjuk azt, hogy a fiatalabbak között ezek a mutatók azért úgymond pozitívabbak.
Ez jó, hogy felvetetted, hogy más tényezőket is érdemes megnézni, mert közben azon gondolkodom, hogy ez mennyire van itt okokozati összefüggés, és mennyire vezethető vissza esetleg valami közös forrásra, hogy elégedettebbek vagy elégedetlenebbek az életükkel, mondjuk. Ki lehet-e mondani azt, hogy egyébként a szinglik között több a alacsony vagy éppen magas jövedelmű, alacsony vagy magasabb iskolázottságú, és hogy nem ilyen okokra vezethető vissza, hogy mondjuk boldogabbnak érzik magukat, vagy kevésbé?
Egyébként így az iskolai végzettséget jó, hogy említetted, mert arról szerintem fontos, hogy beszéljünk. Szerintem, hogyha ugye a szinglik szó hallatán lehet, hogy sokan egy ilyen magasan képzett, karrierorientált nőkre, illetve férfiakra gondolnak, de talán elsősorban nőkre, mert a sorozatokban is leginkább így a nőknek a helyzetét szokták így ábrázolni, bemutatni.
Én bérnek óta nem erre gondolok.
Nem? Igen, helyes.
Azóta tudom a választ.
Férfiak, igen. Tehát, de egyébként, hogyha az iskolai végzettségüket nézzük a szinliknek, akkor valóban az látható, hogy közöttük arányaiban egyébként jóval többen rendelkeznek diplomával, mint hogyha úgy összességében a teljes ilyen 20 éves is idős magyarokat nézzük. Tehát például ez igaz amúgy a 20-39 éves és a 40-es éveiben járó szinglikre is.
Viszont itt megint felmerül bennem az okokozati összefüggésnek a kérdése. Most megnyitottam magam előtt a szingli térképet, amit csináltál, és ott azt látom, hogy nagyon szép lilával vannak jelölve a szinglik által minél inkább érintett területek az országban, tehát ahol a legmagasabb a szingliknek az aránya, és minél fehérebb a térkép, annál kevesebb a szingli arányaiban abban a régióban. És Budapest, a nagyvárosok, azok világítanak. Tehát Budapest meg Szeged, ahogy így kapásból nézem, meg Pécs az, ami szinte kiüti a szememet. Nem lehetséges az, hogy nem a szingli, tehát hogy eleve ezeken a területeken eleve több magas iskolai végzettséggel rendelkező ember lakik, tehát jobb eséllyel találunk ott szingliket is, vagy több szinglit. ezt jól elmondtam, tehát van-e kapcsolata között, hogy hol lakik valaki, vagy inkább azzal van összefüggésben, hogy milyen iskolai végzettsége van?
Véleményem szerint egyébként, tehát nyilván az iskolai végzettség is befolyásolja magát a jólétnek, az elégedettségnek, illetve a boldogságnak is az alakulását, de a területi szinten is jelentős különbségek vannak így a színlik arányát tekintve. Persze nagyon sok kérdés felmerülhet, akár felmerülhet az is, hogy tehát ezekben a nagyvárosokban, igen, tehát elsősorban is azt találtam, hogy Budapest után a többnyire ezeket az egyetemi nagyvárosokban legnagyobb, a legmagasabb a színliknek az aránya, de részben talán lehet ez is okozhatja, hogy ezekben a nagyobb városokban a eleve magasabban képzett színlik sokkal inkább megtalálják a számításaikat, így akár a munkaerőpiacon is.
Viszont egymást nem találják meg, tehát ott vannak közel egymáshoz jó sokan, és valahol az diktálná, nem tudom, közgazdasági megközelítés, hogy nagy a kínálat, tehát valószínűleg be kellene állni egy egyensúlynak, de nem ez van. Persze az is lehet, ahogy elnézem itt, hogy melyik területek fehérek, hogy ott talán az előregedő népesség lehet az oka annak, hogy kevesebb a szingli, mert egyszerűen több ember van abban a korcsoportban, ami már kiesik a szingli definícióból.
Igen, persze, meg eleve azokon a kisebb lélekszámú településeken ennek a 20-39 meg a 40-es éveiben járóknak a száma önmagában alacsonyabb, mint ez ebben a nagyobb településeken, ahol a színlik aránya is magasabbra tehető.
Ezek a publikációk, ezek nyilvánosak, gondolom, amiket átküldtél nekem korábban, ugye? Tehát a linkjét megosztatom.
Igen, természetesen. Tehát egyébként két tanulmányom jelent meg így a színlikkel kapcsolatban, mind a kettő a területi statisztika folyóirat is elérhető online.
Jó, be fogom rakni ezeket, mert érdemes szerintem böngészgetni, szerintem tök jók ezek az adatvizualizációk, csak aki csak hallgatná ezeket, javaslom, hogy az Alföldre koncentráljon, hogyha szingliket keres, aztán Baranyát meg Nyugat-Dunántúlt, ezt lehetőleg hanyagolja, mert ott viszonylag kevesen vannak. Vagy nem tudom, hogy mondjuk a társkereső oldal az erre szeretne építeni majd.
Igen, ezt én sem tudom, de bízom benne egyébként, hogy hát ha fel tudják használni ők is majd így a további munkájuk során. Most a randi vonal egyébként a közös célunk az, hogy megismerjük így az ismerkedési szokásokat, hogy hogyan választunk párt.
Túl az ismerkedős oldalak érdeklődésén ki az, aki számot tarthat ezekre a munkákra? Tehát elképzelhető, hogy ez alapján mondjuk politikai döntéshozók összeülnek, és azt mondják, hogy hupsz, akkor nem tudom, a csalás stratégiát kell valahogy másképp megközelíteni? Vagy adhat-e ez olyan új lökést, ami ellent mond, vagy esetleg szembe megy a korábbi vizsgálatokkal?
Nagyon régen nem voltak ilyen adataink, főleg nem ilyen részletesek a magyar színlikkel kapcsolatban, úgyhogy én bízom abban, hogy további kutatásokhoz is fel fogják tudni használni ezeket az eredményeket, illetve hát bízom benne, hogy sok más egyéb formában is hasznosulni tudnak az adatok, de ami talán különösen fontos a számomra, hogy sikerült egy kicsit így a középpontba helyezni így az egyedülállókat, az egyedül élő párjukat kereső színket, és egy kicsit a fókusz rájuk is irányult.
A szingli az kizárja azt, hogy valakinek gyereke legyen?
Hát igen, egyébként ebben kimondottan ebben a kérdésben nincsen konszenzus a színli fogalmakat nézve. Viszont a legtöbb kutatásnál azért úgy azokat vizsgálták, leginkább is tekintetnék színlinek, akinek nem volt, nem született még gyermeke, de előfordul az, hogy nem zajják ki teljesen a gyermeknek a létét, hanem inkább azt vizsgálják, hogy azokat tekinti színlinek, akinek a háztartásában nem jött vele együtt közösen egy gyermek. De amúgy persze elképzelhető az, hogy a szingliknek lehet gyermeke, sőt azért vannak olyan kutatások, akik a egyedül nevelő szülőket is szingli szülőknek, szingli apáknak, anyáknak tekintik. Nekem is amúgy a doktori disszertációm során azért így őket is érintettem, és őket is vizsgáltam.
És most is van egy ehhez kapcsolódó kutatásod, amin dolgozol éppen, ha jól tudom.
Igen, hamarosan megjelenik egy újabb hát cikkem a mindennapi pszichológiában.
Ahol kifejezetten a gyermeküket egyedül nevelő szülőkről lesz majd szó.
Kimondottan a szingli apákról.
Izgalmas téma lesz. Arra lehet, hogy majd visszatérhetünk, ha megjelenik a cikk, és értékelhetjük, hogy ott milyen újdonságokkal rukkoltatok elő, vagy rukkoltál elő. Viszont azt mondtad, hogy a 2011-es, illetve a 2000, népszámlálás, illetve a 2016-os mikrocenzusnak az adatait használtad. Korábbanra nem tudtál visszanyúlni, vagy nem nyúltál vissza, vagy nem kérdezett a népszámlálás olyan adatokra, amivel összehasonlíthatóak lennének a mostaniak? Tehát meg lehet figyelni valamilyen trend alakulását, vagy meg lehetne figyelni valami trendnek az alakulását Magyarországon?
Ez egy hosszabb kutató munka volt, és ez én egyéni szintű azonosításra alkalmatlan adatállományokkal dolgoztam, és ehhez a 2011-es népszámlálás és a 2016-os mikrocenzus adatai álltak a rendelkezésemre. Ha hosszabb időszakot szeretném nézni, akkor szerintem, hogy már, amiről már beszéltünk is, az egyszemélyes háztartásoknak az alakulásáról, meg a háztartás összetételnek az alakulására érdemes úgymond utalnunk. Ebből egyébként az látszódik, hogy 1970 és 2011 között a házasság és az élettársi kapcsolaton alapuló háztartások aránya némileg csökkent, de ezzel egyidejűleg az egyszemélyes háztartások képei folyamatosan emelkedett. 2016-ra az mondható el, hogy újra nőtt a párkapcsolaton alapuló háztartásoknak az aránya, de az egyszemélyes háztartásoké némileg mérséklődött. Ettől függetlenül, hogy azt említettem, hogy 11 és 16 között csökkent valamennyire az egyszemélyes háztartásoknak az aránya, ettől függetlenül még az látható, hogy 10-ből csak nem 3 háztartásban 2016-ban is egyszemély élt.
Mennyire számít bele abba, vagy nem tudom, hogy el lehet-e különíteni, hogyha valaki mondjuk lakótárs sokkal lakik együtt, vagy párkapcsolatban lakik egy háztartásban? Vagy az egy háztartásban élőnek számít, ha mondjuk van egy nagyobb lakás, és ott többen vesznek ki egy-egy szobát?
Hát egy egyháztartás, meg az egy egyszemélyes háztartásoknak a fogalma azt jelenti, hogy abban csak egy személy él.
Mert most azon kattog éppen az agyam, hogy nem lehet-e az, hogyha gazdasági visszaesés van, akkor többen hajlamosak lakást megosztani, tehát csökken mondjuk egyedülálló háztartásoknak a száma, mert hogy többen költöznek össze, holott ők nincsenek párkapcsolatban, és nem definiálhatók ilyen formán szingliként.
Azok tekinthetők egyedülállónak, illetve az egyszemélyes háztartásoknak így a fogalma is arra utal, hogy ez ebben a háztartásokban csak egy személy él. Tehát abban az esetben, hogyha többen élnek, akár lakótársakként egy háztartásban, akkor ők nem tekinthetők egyszemélyes háztartásnak. De egyébként itt az egyedülállókkal kapcsolatban az fontos megemlítenünk, hogy egyébként a többségük 60 éves és idősebb, illetve van közöttük elvált és özvegy családi állapotú személy is.
Tehát akkor erre tudtok szűrni, és így tudjátok pontosítani. Hogy néz ki egyébként egy ilyen munka? Kitalálod azt, hogy oké, én a szingliket akarom kutatni. Most, hogy elmondtad, ez nagyon összeszedettnek tűnik, és nagyon straightforward, nagyon előre mutató minden, hogy nekiülsz, bányászod az adatokból, amit kell, kijön az eredmény, boom, kész. De azért feltételezem, hogy ennyire nem egyszerű. Hogyan állsz neki, ha egy ilyen kérdésnek, hogyha először vetődik fel?
Hát először is azért szerintem mindenki, aki végzett már kutatómunkát, tudja, hogy a legfontosabb az, hogy tényleg legyen egy olyan kérdésünk, vagy egy olyan vizsgálati szempont, amit meg szeretnénk nézni. Tehát az legelső az, hogy tudjuk azt, hogy mit szeretnénk vizsgálni. Utána meg nyilván ez egy hosszabb kutatómunkát igényel, tehát a korábbi kutatásokat érdemes azért áttekinteni, kell, hogy egy szakmai hát háttér anyagot összegyűjtsünk, és arra alapozzunk. Hogyha ezekkel így megvagyunk, elkészültünk, akkor nyilván nagyon fontos, hogy valaki önmaga gyűjt adatot, vagy pedig rendelkezésére állnak kulcsfontosságú adatállományok. Az én esetemben is ez történt, tehát én a KSH-t, a gyűjtött adatokat, adatállományokat vizsgáltam, ezeket értelmeztem, kicsit más szemmel néztem. Tehát nyilván önmagában ez a kutató munka egyébként nem az egyik pillanatról a másikra készült el. Ez mondhatnám azt, hogy évek munkája, de tényleg, tehát mire ez így sikerült így elkészítene, meg nyilván a doktori disszertációmat is elkészíteni, ami erre épül, de egy picit mégsem csak a Szingvikről szólt, az azért hosszabb munka volt, de úgy érzem, hogy megérte.
2021-ben lesz népszámlálás ez idén, vagy a vírus ezt felülírja?
2021-ben lett volna pontosan a következő népszámlálás, és említettem is, hogy általában 10 évente kerül erre sor. Most ugye a járványügyi helyzet miatt valóban ezt jövő évre halasztották el, tehát 2022-ben lesz a következő népszámlálás.
Ki fogod terjeszteni a Szingvik kutatást erre a területre? Vagy erre az időszakra?
Hát igyekszem egyébként, igen, szeretném megvizsgálni, hogy a 2022-es adatok mit mutatnak, tehát most már akkor nem csak a 2001 és a 2016 közötti változásokat láthatnánk, hanem a 2022-es adatok is szerepelnének, és így is lehetne készíteni esetleg egy színű térképet, ami szerintem nagyon érdekes lehetne.
Tudom, hogy két adatból nagyon nehéz következtetni, hogy mi lesz a harmadik, de mit jósolsz, mik a tippjeid? Hogyan fognak változni az arányok, vagy változhatnak-e?
Hát önmagában egyébként inkább több kérdés van, amit én is így szem előtt tartok. Ami látszik egyébként így most az adatokból, hogy például az utóbbi években így a házasságkötéseknek a száma emelkedik, illetve azért az élveszületések tekintetében is, a születések számában is látszik némi javulás. Ez nyilván befolyásolhatja a Szingviknek a számának az alakulását, hiszen azért nálam ezért két fontos tényező a családi állapot, tehát hogyha többen kötnek házasságot, akkor is kikerülnek esetleg ezáltal egy a Szingvik köréből.
Onnan kerülnek ki, a Szingvik köréből kerülnek ki a házasok, vagy az élettársi kapcsolatban élők lépnek át inkább házassági kapcsolatba, mert akkor a Szingviknek az aránya nem fog változni.
Igen, tehát nyilván nem csak a Szingvik köréből kerülhetnek ki az új házasok, hanem akár az élettársi kapcsolatot is megkoronázhatják egy esküvővel, de ez egy kérdés lehet, tehát hogy bennem is nyilván nagyon sok a kérdés, és nem is nagyon szeretek így feltételezésekbe bocsátkozni, tehát inkább várom a friss adatokat én is, meg tehát ami alapján konkrét következtetéseket tudnánk levonni. Nyilván az is kérdés, tehát, hogy a koronavírus járvány miatt hogyan alakul a Szingviknek a száma, de én azért bízom abban, hogy amint helyreállnak, és remélhetőleg nem sokára helyreáll ez a most még kilátástalannak tűnő helyzet, hogy sokan meg fogja találni a párjukat.
Igen, ez egy izgalmas kérdés, hogy a pandémia az inkább összekovácsolta az embereket, vagy megnehezítette azt, hogy párt találjanak, nem tudom, hogy erre van-e elképzelése.
Ezt is vizsgáljuk egyébként most, vagy legalábbis ezt a kérdést is igyekszünk vizsgálni így a randivonal.hu-val, de egyébként meglátásom szerint most még inkább az embereket így az ismerkedés szempontjából és az online terekbe irányítja, tehát még nagyobb szerepet kaphatnak az online társkereső oldalak, illetve az alkalmazások, ahol most leginkább tudunk úgymond egymással találkozni így biztonságosan is.
Hát igen, ez, ha jobban belegondolok, ez valahol várható is volt. Beszéltünk arról, hogy függ össze az ember boldogsága a párkapcsolatban levéssel. Ez most különösen aktuálisnak tűnik, tekintve, hogy nemrég március 20-án volt a Boldogság Világnapja. A Filozófusok foglalkoznak a kérdéssel, ez oké, de a szociológusok hogyan közelítik meg a boldogságot?
A összességében egyébként tehát az látszódik, hogy a tartós párkapcsolatnak van egy ilyen boldogsági érzetre gyakorolt ilyen pozitív hatása, tehát sokkal inkább azok érzik magukat boldognak, akik tartós párkapcsolatban élnek, de nyilván a szingvik között is vannak olyanok, akik gyakran megtapasztalják ezt a boldogság érzetet, de összességében nem ez jellemző így a szingvikre.
Azért a boldogságnak nem a párkapcsolat lét az egyetlen komponense.
Természetesen, tehát nagyon sok minden befolyásolja a boldogságunkat, akár amiről már beszéltünk, az életkorunk is, tehát hogy a fiatalabbak azok, akik egyébként gyakrabban érzik magukat boldognak, de befolyásolja az iskolai végzettség. Az iskolai végzettség egyébként párhuzamosan mindig vagy a többnyire boldogoknak az aránya is emelkedik, a jövedelmi helyzet is, tehát az is úgymond egy olyan boldogságot növelő tényezőként tekinthetünk így a jövedelemre is, valamint számos más tényező is befolyásolhatja. Itt, ami szerintem még mindenképpen így érdemes lehet így megemlíteni, hogy úgy összességében így a 16 éves és idősebb népességre, tehát nem csak a szingvikre, a szingvik esetében láthatjuk azt, hogy a többnyire amúgy a nemek között van némi különbség, és általában a férfiak azok, akik gyakrabban érzik magukat boldognak. Na, a szingvik esetében ez pont fordítva van, tehát a 20-39 és a 40-es éveiben járó szingviknél is az látható, hogy a nők azok, akik gyakrabban boldogok.
Mint férfiak. Jó, hát ez... Nagyon tetszenek nekem azok a felvetések, bár elég távol áll valószínűleg az európai gondolkodásról, hogy mi lenne, ha valid mérőszámként használnánk az országok esetében a boldogságindexet, ahelyett, hogy nem tudom, a GDP alapján rangsorolnánk az országokat. Te erről mit gondolsz?
Tehát a magát az életkörülményeket egyébként, tehát nem csak ilyen objektív mutatókkal szokták vizsgálni, én is erre törekszem, tehát mint amit te is említettél itt a GDP-re, hanem ilyen szubjektív, egyéni értékelésen alapuló tényezőket is figyelembe szoktak venni, és közéjük tartozik az is, amit én vizsgáltam, tehát a szubjektív jólétnek a mutatói, például az élettel való elégedettség, vagy pedig a boldogságnak, meg akár a magányosságnak a megélése. Tehát véleményem szerint igazából mind a két tényezőkre, tehát az objektív és ezeknek a szubjektív mutatókra is szükségünk van ahhoz, hogy ezt a boldogságot is akár, vagy ezt az élethelyzeteket vizsgálni tudjuk.
Hát igen, a boldogság nem egy egyszerű kérdés. Rövid Irén szociológussal beszélgettem. A hivatkozott tanulmányokhoz vezető linkeket megtaláljátok a podcast leírásában, mint ahogy Irén hivatalos Facebook oldaláét is. Ne feledjétek, március 30-án este 18 órától élőben is csatlakozhattok a TED láthatóvá a tudás díj kiosztójához, ahol rövid beszélgetéseket hallhattok majd a verseny 5 nyertes fiatal kutatójával. Lesz szürreális térkönyv, látható madárének, vizuálisan megjelenített társadalmi akadályok rendszere, deepfake videók és virtuális valóság. Találkozzunk ott, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!